szerintem az egy mércéje az embernek, hogy mennyire járja a saját útját, hogyha bárkit tudsz találni a világon, akivel cserélnél, csak egy órára is, akárkit a világon, akkor baromira nem vagy a helyeden.
Podcasttal. Ahol bárki helyet kaphat.
Hello világ, sziasztok! Ez itt a podcasttal legújabb adása. Tengermély tisztelettel köszöntünk mindenkit, ahogyan szoktunk. A mikrofon ezen felén Balázsi Levente. Természetesen nem vagyok egyedül, és végre valahára visszatért a másik felem, a szebbikénem, Kecső Rihárd. Szia Ricsike, hiányoztál már ebből a műsorból.
Nem tudtam ide rakni, majd utólag ide vágom. Sziasztok!
Sikerült meggyógyulni, csak majd ugye elég régen nem jelentkeztünk már adás, ugye legutóbb Karcsi járt itt.
Volt egy két hét, amikor én beteg voltam. Hát úgy két adás, amikor beteg voltam, és az azért lett két hét, mert egy napon lett fölvéve, vagy két napon lett fölvéve az a két adás. Aztán meg volt két hét kihagyásunk, ami hát részben az is volt, hogy nem tudtuk úgy összehozni a dolgokat, főleg rengeteg mérkőzésem volt elsősorban azért, mert hát a játékvezetés az nem áll
le. Az dübörög is indult.
Dübörög.
Igen. Tegnap is. De most a podcasttal is dübörög.
Most a podcasttal is dübörög, újra itt vagyunk, és hát azt nem mondom, hogy újult erővel, mert ez a hétfő reggel, ez mindenkinek hétfő reggel, és ez nekem is nagyon hétfő reggel, főleg a tegnap este után, vagy a tegnap délután után, de folytatjuk és nyomjuk.
Így van, és a vendégünk egy olyan ember, aki hát Guinness rekorder, óceán átszelő kenús, mondhatjuk, hogy örök túlélő, Rakoncai Gábor van itt velünk. Szervusz, köszöntelek.
Hello, jó reggel, sziasztok. Hát ez az örök túlélő, még egy 50 évvel még én kibékülök, és akkor azt mondom, hogy tök jól sikerült ez a dolog, úgyhogy nyilván, ha az ember ilyesmit csinál, így mondjuk így extrém sportolgat, akkor a legfontosabb az, hogy azért 90 évet leéljen, és talán nem az a lényeg, hogy 10 expedíciód van, vagy 11, vagy 13, vagy csak 7, hanem az a fontos, hogy el tud mesélni később is, ami történik, úgyhogy ez az örök túlélő, ez teljesen oké, úgyhogy köszi.
Megelőlegeztük, igen, ezt és abszolút rá is szolgáltál, és akkor vágjunk is bele, azt gondolom, mert van miről beszélni Gábor kapcsán bőven. Hát ugye lehet róla tudni, hogy ugye egy 7 gyerekes család legidősebb tagjaként láttad meg a napvilágot, a sportágyakat a kezdetektől fogva az életed szerves része volt. Aztán ugye, ha jól tudom, akkor művészeti, illetve faipari irányban is végeztél tanulmányokat, majd egyszer csak jött az, hogy te szeretnél evezni az óceánon. Mik voltak a kiinduló pontok? Hiszen ugye neked volt egy párod is, akivel ugye közösen is átszeltétek az óceánt, és aztán ugye az ország, ugye lényegében mondhatni, hogy a 2011-12 időszakára átesett Atlanti-óceáni átkelésen, ugye első emberként sikerült ezt teljesítened, akkor ismerte meg a nevedet. Hogy jutottál el oda, hogy akkor azok a belső motivációk miképpen vettek rá téged arra, hogy igen, én szeretnék az óceánon átkelni első emberként, mennyire tudatos ez az emberben?
Hát én azért kisgyerekként is nagyon sokat sportoltam, tehát versenyszerűen például tájfutottam 9 éven át, 13 évesen már maratont futottam, szóval úgy a mozgás mindig jelen volt, és ahogy mondod, a művészeti irányba viszont, tehát a tanulmányok meg abba az irányba mentek, tehát a középiskola is, a kisképző, a képzőművészeti szakközép, aztán inkább elindultam, hogy az alkalmazott művészet felé így egyetemen, és hát az egyetemi évek alatt jött be az, hogy végül is én már felnőtt vagyok, és nekem a gyerekkori álmom az volt, hogy így irány a világ véget, tehát a déli sark, meg a minden át, az óceánon, meg minden. És akkor...
Mondhatjuk, bocsáss meg, hogy ez ilyen eldorádó elhatározás? Tehát, hogy tényleg akkor merjünk belevágni az ismeretlenbe, és akkor kezdjünk neki, és alkossunk valamit, mutassuk meg a világnak.
Hát egyrészt abszolút, de azért azt hozzáteszem, hogy, tehát, hogy én 10 évesen is már ezt akartam csinálni. Tehát így lassan-lassan érett be a dolog, és valahogy az egyetemen így jött egy ilyen felismerés, ahogy mondod, hogy hopp, na akkor viszont most, és akkor gyakorlatilag mindent félretettem, és így van, az akkori párom gyakorlatilag ebbe partner volt, úgyhogy egyből csináltunk egy páros óceán átevezést, aztán több óceán átvitorlázást, és akkor utána jött a szóló karrier, mondjuk így, és azóta meg ez van 15 éve most már.
Még mielőtt Ricsi megszólalnál, engedj meg annyi kérdést, hogy én emlékszem, hogy gyerekkoromban, ha jól emlékszem, 12 éves lehettem akkor, amikor a szóló átevezésed volt az Atlanti óceán, és emlékszem, hogy tényleg egy ország figyelte azt, elképesztően rá volt mindenki fókuszálva arra, hogy van egy magyar ember, aki az Atlanti óceán kellős közepén egy szálkenúval gyakorlatilag saját maga ott van, és próbálja valahogyan azt a célt teljesíteni, amit kitűzött maga elé, hogy tényleg az ember így átgondolkozik azon, hogy manapság már az ilyet, és lehet, hogy ezzel nem fogsz egyetérteni, de nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egyfajta megszállottság is kell. Mennyire tartod magad megszállottnak?
Hát szerintem pont annyira, mint mondjuk te vagy megszállott, tehát így mondjuk csináljátok ezt a műsort, szóval érted, ez nem kötelező, ezt az emberek nagy része eszébe se jutna, és akkor nektek meg valamiért ez fontos, és akkor toljátok, és egyre jobb lesz, és érted. Szóval én úgy gondolom, hogy eleve az összes sportoló megszállott, tehát ez nem csinál.
Nem is lehet anélkül.
Így van. Aki extrém sportol, tehát kimegy a világ végére, és ott egyedül van, akár heteken át veszélyes helyzetekben, meg környezetben, az nem a teljesen, most értsen mindenki jól, de nem a full normális kategória, hanem ott valami azért máshogy van bekötve, de nincs ezzel baj, szóval mindenki különbözik, mindenki máshol találja meg ezeket a felületeit, és ez nagyon gyakran előfordul, hogy a szomszéd azt mondja, hogy te nem vagy normális. Te ahonnan megnézed, onnan meg ugyanígy, és akkor ez így szép, és így jó, és akkor legalább nem csinálja mindenki ugyanazt. Szóval így nekem az így egy az egy hosszú-hosszú folyamatnak az egyik lépcsőfoka volt, és bár hát mikor ismerik meg az embert, amikor valamit nagyon elront, tehát ott volt az, hogy nekem már elég nagy arcom volt ahhoz, hogy ide nekem újra az óceánt, így negyedszerre is, már kevesebb felkészüléssel, és már mindenhogy, már alig volt bármilyen kommunikációs eszköz a hajón, mentőfelszerelés gyakorlatilag nulla volt.
Igen, és amit említsünk meg, bocsánat, hogy a vitézhajó, amivel ugye te ezt az expedíciót teljesítetted, illetve végigcsináltad, azt Van Andor tervezte.
Így van.
És ez egy 6400, tehát a honlapodon böngész az adatokat, 6400 kilométer hosszúságú táv volt, amit megtettél, összesen 77 nap alatt. Ez egy teljesen, tehát abszolút, ez egy ilyen hozzávetőleges becsült érték volt, vagy ez ténylegesen 6400 kilométer volt? Vagy ez, hogy nézett ki ennek a kilométernek a mérése ilyenkor? Tehát ott az óceán kellős közepén.
Hát ez úgy néz ki, hogyha most át akarsz kenúzni az óceánon, vagy evezni, vagy vízibiciklizni, vagy úszni, vagy szörfölni, vagy nem tudom én, vitorlázni, akkor így a legegyszerűbb, meg innen Európában a legnyugisabb rész az, hogy lemész a Kanári-szigetcsoporthoz, és onnan egy ilyen ívelt vonal mentén nagyjából a közép-amerikai térségig, vagy Brazília északi részénig mész. És akkor ez a Kanári-Karib szakasz, ez nagyjából 5200 kilométer így az íven, tehát a leköveted az áramlatot, azt az aktuális szelet, ami ott tud téged segíteni. És akkor nekem ez annyival egészült ki, hogy mivel nem volt arra költségvetés, hogy én leszállítassam oda a hajót, ezért én evezve mentem a Kanárira is Európából, és akkor az még egy körülbelül 1200 kilométer. Az majdnem különben tehát hajózási szempontból az egy nehezebb rész. Óceánátevezésből annak idején mi Viktóriával vezettük be ezt, hogy végül is lehet evezve is menni a Kanárira. Azóta minden évben van most már 2-3 ilyen ember, de ez, előtte ez nem számított, így nagyobb a hajóforgalom, hidegebb a víz, nem olyan stabil az áramlat, tehát így nem szokás bevállalni.
Én most csak így azon gondolkodtam el, meg így azon csodálkozom, hogy nézem a számokat, ennyi kilométer
gombócból is sok.
De meccsen futok mondjuk 5-öt.
Igen, viszont meg tehát hogy egy kicsit így vagy közelebb hozom a dolgot, vagy még inkább messzebb, de hogy tehát nekem a, csak hogy ezek hogy jönnek, ezek a kilométerek, meg ezek a távok, meg minden, hogy amit én látok, hogy ez annyira így fejben vannak csak ezek a számok, hogy ez egészen döbbenetes, hogy más nem mondjak, hogy én éveken át versenyszerűen futottam, úgyhogy 5 kilométer volt a távom. Tehát én azt gondoltam, hogy egy ember lény az 5 kilométert fut le pont. Aztán utána, nem tudom, a suliba tanultuk, hogy valaki lefutotta 42 kilométert a maratont, és ez most már, nem is tudom, mikor volt ez 25 éve volt, nem tudom mikor, amikor több mint 25 éve, tehát akkor még nem volt így divatban, hogy most majd jövő héten, és nem tudom, hány ezer ember itt Budapesten maratont fut, hanem így ilyen hihetetlen kategória volt. És akkor egy héttel később én már maratont futottam, és akkor eltelt pár év, akkor utána találkoztam valakivel, aki meg azt mondta, hogy jó, hát a maraton az nagyon cuki dolog, de lehet 200 kilométert is futni, például a Balaton körül. És akkor az annyira hihetetlen volt, hogy 200 kilométert a kocsival is nyűg levezetni, meg érted, már előtte megnézed, hogy megvan-e a kereke, vagy megvan-e tankolva, vagy nem tudom. És így ez meg így lefutja, és tehát emészhetetlen információ volt, úgy, hogy én futottam akkor versenyszerűen. És akkor gyakorlatilag eltelt egy másfél év, nyilván nem akarom azt mondani, nem kellett rá készülni, mert írtósok meló volt mögötte, de meg volt a 200 kilométer. És utána meg tovább lehetett gondolni, és akkor nekem most már volt 2 darab Magyarország átfutásom, az 700 kilométerek voltak, volt egy tengerparton Mont Blanc-ra felfutás, az 400 kilométer futás.
Igen, és bocsánat, említsük meg, hogy te átkeltél a grönlandi jégmezőn is.
Így van. És
ahol 600 kilométer tettél meg 29 nap alatt, ráadásul síléccel.
Síléccel, meg volt egy Antarktiszi expedíció, ott pedig 917 kilométer, de csak hogyha a futást folytatjuk, hogy nekem egy 3 hete volt egy 6 napos futóversenyem, ott pedig 800 kilométert futottam. Szóval az, hogy
ahol a másodikra 40 kilométert rávelt Gábor, ezt azért említsük meg, legalábbis ugye a sajtó hírek szerint.
Azt hiszem 46 különben, de igen.
Igen.
Szóval így...
az már mindegy.
Az már mindegy. Az a 6, az nem, azt nem szorod.
Igen. Szóval a lényeg az, hogy így tudod, hogyha elkezded csinálni, akkor valami logikus lesz, és akkor emészhető. Tehát az, hogy így mekkora egy óceán átkelés, ami 2 hónapig ott vagy a nagy semmi közepén, az így, az nekem is felfoghatatlan. De amikor meg ott vagy, akkor meg csak az számít, hogy a következő óra, a következő nap, nem tudom, van egy bizonyos helyzet, amit meg kell oldani, és akkor valahogy eltelik, és utána meg egyszerűen átérsz, és akkor ott van az eredmény, szóval így más, kívülről ezek a dolgok, ez olyan, mint most is 3 hegymászónk is fönt van elég magasan azért.
Így van, Varga Csaba nemrég el is érte egy elég komoly nepáli csúcsot, pont írtam én róla egy cikket, azért tudom, úgyhogy valóban. Amikor ha visszaemlékszel egy kicsit, nyilván rengeteg emléket ugye vissza tudsz idézni a szóló átkenúzásra, és akkor maradnék még egy kicsit ennél a témánál, hiszen ugye gyakorlatilag tényleg ezt tett téged országosan ismerté. Hogy mennyire érzi magát ilyenkor az ember elhagyatottan egy bizonyos idő után? Van-e az a pont, amikor már olyan mélységekig megy, elsősorban nyilvánvalóan lelkileg, mert ott van az ember az óceán kellős közepén, gyakorlatilag egyedül. Persze megvannak azok a szükséges eszközök, amik egy ilyen expedíció sikeres teljesítéséhez kellenek, de akkor tényleg az ember átértékeli azt, hogy az élet az valójában tényleg arról szól, hogy megvalósítsuk az álmainkat, megvalósítsuk a céljainkat, és merjünk azért tenni, hogy valamivel többet tudjunk adni az előző naphoz képest, hogy ne legyünk középszerűek. Volt benned olyan gondolat ott bármikor, hogy most azonnal feladom, mert egyedül vagyok, senkire nem számíthatok, és bármi történhet velem, és ki fog tudni nekem segíteni? Jó, nyilván van ugye egy személyzet, vagy valaki, akikkel ugye ott a parton esetleg lehet kommunikálni, de ott tényleg magára van hagyva az ember.
Ott én nagyon, tehát ha lett volna rá módom, akkor én ott azt abbahagytam volna, mert az a túlment egy bizonyos szinten, csak amikor meg már abba a kategóriába esett az út, hogy nagyon nagy a baj, akkor már nem volt rá módom. Úgyhogy akkor az egyetlen lehetőségem az volt, hogy el kellett
érni. Fizikailag ment túl bizonyos szinten, vagy inkább pszichésen?
Mind a kettő. Ezek együtt dolgoznak, tehát hogyha ha valaki, mint az ultrafutásban mentálisan megbillen, akkor teljesen mindegy, hogy hány évet készült, milyen izomzata van, keringése, milyen edzője, milyen cipője, akkor ő meg fog állni. És fordítva is igaz, bárki lehet akármilyen erős fejbe, ha nem edz rá, ha nem rakja mögé a munkát, akkor csak elmélet vagy álmodozás. Tehát ez mind a kettő tökéletesen együtt van, és bármelyiket egy kicsit is, tehát kicsit is nem a 100%-on van az adott teljesítményhez képest, akkor borul az egész. És akkor van az, hogy a vihar jött, meg felborult, meg bármi, de ezek mindig, én mindig azt találtam meg, ugye bár ez egy nagyon könnyű dolog lenne azt mondani, hogy jó, de hát az óceán volt az, vagy jó, a sarkvidéken, nem tudom, a sarkvidéki 100 km per órás szél, vagy bármi egyéb, de igazából ez mindig az ember hibázik.
Tehát gyakorlatilag, ha jól értem a szavaidból, akkor gyakran szembesülsz nyilván olyan véleményekkel, hogy csak szerencséd volt, úgymond.
Már nem, de
az elején jól, volt jól érzed.
Igen. Annak idején így, ez valami egészen hihetetlen volt, ugye nagyon sok előadást tartok, és akkor így mindig volt így pár ember, így akkor jelentkezik, nem tudom, 500 emberből, mit tudom, 2, aki jó, de hát ez mázli, mert hát, és akkor így tudom, hogy ez 20 évesen, hát ne tudd meg, hogy így felhúztam rajta magam, hogy mondom, két hónapig ott válvetve küzdöttem a társammal az óceánon, és mondom, erre valaki azt mondja, hogy mázli, hát mondom, annyi nem mázlis helyzetünk volt, annyi problémát kellett kezelnünk, hogy ez nem lehet mázli. És akkor eltelt a következő út, akkor már mit tudom én, már kevesebben, mert mondtam, vagy ritkábban, hogy jaj, de ez mázli, akkor még jobban zavart persze a következő út, és akkor nem tudom, hogy ötödik útnál már nem nagyon mondták, csak így azért néha megjelent egy-két arc, hogy oké, de azért mondjam már el hány százalékben a mázli faktor, mert nyilván, hogy kell, hogy legyen benne. És akkor tudod,
és hány százalék? Ezt itt a podcast hallgatóinak elárulod?
Hát most így abszolút el fogom mondani, hogy csak így levezetve a dolgot, és így borzasztóan zavart, hogy így de ezt megkapja egy olimpikon is, jaj, a mázlid van, mert a genetikád miatt. Tudod, vagy mázlid van, mert az a másik ellenfél, az angol éppen nem volt ott. És akkor
mázlid van, mert jó napod volt.
Mázlid van, mert jó napod volt, meg jó edződ van, meg mit tudom, igen, meg igaz, hogy 20 év az medencébe ázol versenyszerűen, de mindegy.
Mázlid van, mert a csillagok úgy álltak.
Hát mázlid van, persze. Mázlid van, mert nyert egy olimpiai bajnoki címet.
És én akkor tudom, hogy volt egy olyan időszakom, hogy egyszerűen komolyan így ezen agyaltam, hogy így hozzák már elém azt a mázlit, vagy azt a szerencsét, hogy ki az, hogy beszélgessek már vele, hogy így kinek adjuk oda mi az eredményeinket, hogy amikor valaki elér valami nagy dolgot, akkor azt mondjuk, hogy jaj, de azért ezt összefújta a szél neki. És így, és utána most egy nagyobb egy 5 éve vagyok ott, hogy így van egy réteg, akinek ez a dicséret, mert nem tud más mondani rá, mert vagy azt mondja, hogy jó, ez nem igaz, vagy ez hülyeség, vagy jaj, a mázlid volt. Tehát neked könnyű, hogy most ilyen műsort csinálsz, mert jól tudsz beszélni, mert biztos, akkor nem tudom, hogy apukád miatt, vagy biztos az iskoládnál volt mázli, de nekem nincs ilyen, se hangom nincs, se ilyen szóalkotó képességem, és akkor ki lehet bújni alula, és akkor neked mázli van, tehát neked ez könnyű, és nem is kell dolgoznod, érted, mert ez már akkor nem is az, mert neked ez könnyű. De azt senki nem nézi, hogy esetleg pár év kemény meló van mögötte, meg mennyi lemondás, meg minden. Szóval így ma már azt mondom, hogy én annyira mázlista vagyok, halljátok, hogy én csak azért nem járok kaszinóba, mert mindig én nyernék, azt kifosztanám őket, de komolyan. Tehát ja, az élet, az kell a mázli, főleg ha meg dolgozol, akkor megjön is veled. Igen.
Persze.
Én azon gondolkodtam így, hogy látva ezeket a számokat, meg minden, pszichikailag azért nagyon megterhelő tud ez lenni. Így látatlanban is én ezt tudom mondani. Aztán lehet, hogy nem így van, de így belegondol az ember, azért nagy pszichikai nyomás is az, hogy mondjuk átkelni a déli sarkon, így a hóba, mindenbe, hóviharba, vagy éppen az óceánon keresztül pont elkap egy ilyen nagyobb vihar, vagy valami. Tehát azért itt a pszichikai nyomás is rád jön.
Igen, és annyit ehhez hozzáfűznek, hogy itt szerintem a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy ugye ezek egy átlag magyar ember számára, vagy egy európai ember számára azok az időjárási viszonyok, amik ezeken a helyeken vannak, borzasztóan ismeretlenek. Tehát nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ugye hatalmas hóvihar legyen, mert ugye itt a kontinentális éghajlat miatt Közép-Kelet-Európában ugye nem megszokott ez, nem hétköznapi az, hogy erre hogy lehet fölkészülni egyébként, hogy például tudatosan azt, hogy igen, akkor én most tudom, hogy nekem gyakorlatilag mínusz, mondok egy hozzávetőleges értéket, még mínusz 42 fokba kell gyalogolnom végig egy sílécen. Hogy lehet erre fölkészülni? Nem, nyilván nem pszichikailag, hanem elsősorban ugye technikailag.
Hát pszichikailag is.
Hát igen.
Hát ha most a sarkvidéket nézzük, hogy az Antarktiszt, ugyebár oda, ott van egy logisztikai cég, amivel, akinek van olyan repülőgépe, amivel oda mehetsz. Na most ők azért nem engednek oda mindenkit, aki éppen nem tudom, ki tudja fizetni a repülőjét, meg van síléce, meg sapkasá, hanem meg oda akar menni, hanem így nagyon-nagyon megnézik. Tehát amikor mi a csapattal először írtunk ennek a társaságnak, akkor majdnem, hogy így jelképesen tudod, így megsimogatták így a buksinkat egy e-mailbe, hogy jaj, de cukik vagyunk, jaj, látjuk, hogy van ez a Magyarország, tehát létezik.
Akkor lekezelően bántak veletek?
Nem, de úgy finoman úgy helyre tettek minket, hogy azért Magyarországon azért nincsen hideg, hó, nincsenek hegyek, tehát itt nincsen semmi olyan, ami az Antarktiszon lesz, tehát innen, hogy akarok én felkészülni oda. És akkor így persze, így nagyon oké, hogy óceánátkelés, meg ultrafutások, meg minden oké, de ez ez a sarkvidéki expedíciók a csúcsa. Szint. Szóval ez másik szint. Tehát hozzájuk olyanok mennek, aki minimum volt az Everesten, minimum volt az északi sarkon, meg kb. Síléccel született a lábán. Én addig meg nem is síeltem. Tehát így, és meg hát nem tudtam, mi ez a hideg, meg semmiről nem tudtam az egészet. És én csak azt tudtam, hogy oda akarok menni, és nézzük meg, hogy mi kell oda, és akkor azt megtanulom majd. És ez alapján ugyebár kirajzolódik egy ilyen itiner, hogy merre kell menned, vagy hát ilyen végülis ez a cég támasz pár követelményt, hogy különböző bevezető expedíciókat, úgyhogy és ez nagyjából 5 évet szokott igénybe venni, ahol aki jól halad.
Mennyi az önerő egy expedíciónál? Tehát mennyi az, amit konkrétan az az ember beletesz, aki az expedíciót végül akarja csinálni? Vagy ez abszolút szponzori alapon működik, hogyha ebbe...
Mármint így anyagilag?
Igen, nyilván, persze.
Hát ez nagyon vegyes. Ha mindent jól csinálsz, akkor keresel rajta. Ha még nagyon az elején vagy, akkor évekig dolgozol azért, hogy valahol, nem tudom, 2 hetet eltöltsél valamilyen helyzetben, amit lehet, hogy túl lesz, lehet, hogy nem. Tehát így nekem az első évek, hát ez lapátolod bele a munkát, és akkor majd utána meg átfordul az egész, de aztán van olyan, hogy nem tudom, a 2008-ban, mikor volt a gazdaságilag nem éppen úgy volt a rendszer, akkor gyakorlatilag nem nagyon volt semmilyen expedíció. Én akkor is mentem, mert akkor mentem mentőfelszerelések nélkül, mentem saját pénzből, mentem hitelbe, és akkor nem tudom, a barátaimnak már volt kocsia, és éppen nem tudom, gyűjtötték a lakásra, nekem meg volt egy farmerom, és gyűjtöttem arra, hogy bármilyen eszközzel kiussak a vízre, tehát egyszerűen semmi nem érdekelt. Úgyhogy máshova tettem a hangsúlyt, meg az energiákat. Szóval ez változó. Most már én azt mondom, hogy pár éve én ebből vannak olyan partnerek, olyan szponzorok, akikkel tudjuk, hogy tehát én tudom, hogy nekik mire van szükségük, ők tudják, hogy én mit tudok adni egyáltalán, és akkor belevágunk, én teljesen úgy fogom fel, hogy közösen egy-egy nagy projektbe, és akkor azt megpróbáljuk sikerre vinni. De ez nagyon-nagyon sok év munka van mögötte, tehát így néha kapok ilyen megkeresést, hogy jaj, mondjam már el, hogy nem tudom én Trabanttal át akar kelni Afrikán, vagy nem tudom én hol, és akkor hogy kell szponzort keresni, hát mondom, szponzort keresni, hát azt mondom, azt fogalmam sincs, hogy kell, mondom, hát mondom, együttműködni lehet különböző cégekkel, hogy te mit adsz, és az kinek lesz értékes, és hát, ha tényleg tudsz adni valami értéket, akkor az...
Akkor be tudnak állni, támogatni.
Így van. Tehát ez egy csere, tehát egy ilyen win-win üzlet. Ha működik, ha nem, akkor meg max egyetlen egy útra lehet támogatásokat kérni, de az se szokott működni.
Megtanultuk ma, hogy kell szponzorral együttműködni. Nem szponzor keresnünk, szponzorral együttműködni.
Így van. Ezt életre jegyezzük meg.
Nem, hát ez olyan, aki ez a jó tanuló akarok lenni, tehát ez nem működik az iskolában sem, hanem elkezdett tanulni a tantárgyakat, és akkor megtanulod, akkor az meg más. Szóval ez egy ilyen dolog, de nem tudom, visszatérve itt az Antarktiszra, ott meg el kellett menni előtte Új-Zélandra, aztán el kellett menni a grönlandi expedícióra, hogy én begyűjtsem azt a tudást, meg a képességeket, meg az a logisztikai cég is érzékelje azt, hogy igen, a Gábor az nem fog ott maradni, nem kell kimenteni, nem tudom, 4500 kilométerről egy repülőgéppel, hanem valószínűleg a saját lábán haza fog jönni. Úgyhogy, és akkor még az se biztosíték, csak akkor már jobbak az esélyek.
Volt-e olyan pillanat így az életedben, amikor így úgy érezted, hogy itt és most abba hagyod az egészet, amit csinálsz, és hát idézőjelesen mondjuk azt, hogy visszavonulsz, de hogy leveszed magadról a silécet, lerakod a futócipőt, akárhogy nézzük.
Ja, kikötsz a hajóval, és itt tovább.
Volt. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megpróbáltam így beilleszkedni így a elfogadott normális rendszerbe. Éveken át próbáltam, és nagyon nem működött. Tehát valaki úgy van bekötve így, hogy neki menni kell a világ végére, akkor ő nem tud ott maradni egy sarokba, és nem tudja nézni az interneten, hogy milyen a világ vége, vagy milyen egy expedíció, mert egyszerűen nem fog működni. Úgyhogy fel kell venni a cipőt, és el kell menni a világ végére. Lehet, hogy ez évek energiája, meg egy írtósok mindennel együtt jár, de szerintem nincs más. Tehát az ember nem kerülheti el a sorsát, és hogyha az ember viszont a sorsát járja, akkor sokkal jobban működik az élete, a környezete sokkal jobban profitál ebből, látják, hogy a helyén van az illető, tehát egyszerűen működik, mint lény, és egyszerűen megy az élete, ha meg nem, akkor az ember elkezdi magyarázni, hogy miért nem jó neki az élete, meg miért nem jó a rendszer, miért nem jó a éghajlat, az ország.
Ez nem fakadhat abból is, hogy a mai ember már azért eléggé mondhatjuk, hogy elkényelmesedett, és kevés valódi céllal rendelkezünk igazából. Ezt szerintem globálisan azért ki is lehet mondani, hogy abszolút. Kevés manapság az az ember, vagy az az ember tömeg, és nem csak Magyarországról beszélek, hanem általánosságban így a világszinten, hogy nincsenek céljaink, nincsenek álmaink. Az, amiket kitűzünk mondjuk gyerekként magunk elé, azok így egyszer csak szerte fosztanak. Felnőtt korunkban már egyszerűen megelégszünk, úgymond, és ezt most nem negatív értelemben értem, senki ne vegye magára, a középszerűséggel. És nincs meg az, hogy de én valami különlegeset szeretnék adni a világnak. Hogy akarom, hogy az én nevemet valaki, nem is az, hogy nyilván neked sem feltétlenül az a célod, hogy a nevedet valaki megjegyezze, hanem az, hogy adj valamit, vagy ugye nyilván azok a belső indítatások, amik benned megfogalmazódnak, hogy igen, én ezt szeretném végigcsinálni, át akarok menni az Atlanti-óceánon egy szálkenúval, 3 darab snickerszel a motyomban, és így tovább. Át akarok menni a déli sarkról a sivatagba, most mondtam tényleg teljesen abszurd példákat, de csak hogy tényleg értsük, hogy benne van ez, hogy ellustultunk, és nincsenek célok, és akkor ha valaki másnak van célja, annak se legyen, ha nekem nincs, akkor neki se legyen.
Hát szerintem annyiban finomabb a dolog, hogy szerintem mindenkinek hatalmas célja vannak, mindenki pontosan tudja, hogy az élet egyik nagy velejárója, hogy én jobb legyek, mint tegnap voltam, és folyamatos fejlődés van, és ez nem állhat meg soha. Viszont szerintem az, hogy ennyire felpörgött a világunk, annyi információ van minden téren, vizuálisan meg minden téren, tehát most csak gondolj a mobilodra, én amikor kisrác voltam, akkor még nem volt mobil, és most például ugyebár tartom az előadásokat az iskolákban, én azért nagyon sok karitatív egyetemi, középiskolai, általános iskolai előadást tartok, ez heti több alkalommal, pont azért, hogy ne a mobilt nézzék, és azon agyaljanak, hogy persze, mondjuk nem tudom, Amerikában könnyebb az ugyanilyen gyereknek.
Hát a világ odakint van, igaz?
Mert a világ az itt van, így, hogy mi most beszélgetünk, ez a világ, és igen. Nem az, hogy gondolkodunk azról, hogy milyen lenne beszélgetni. És az a baj, hogy ez a rengeteg információ, ez ennek a feldolgozása, erre elmegy nagyon sok energiánk, és emiatt az, hogy nem tudom én, egy kisrác, aki tűzoltó akart lenni, az már azért nem lesz tűzoltó, mert azt csinálni kéne, és a telefonján sokkal gyorsabban jönnek az infók, sokkal jobban megszerkesztve, becsomagolva és színesen, és nem kell érte megmozdulnod se. És ennek van egy olyan hatása, hogy így amit mondasz, ez a úgymond, mint ha belassulnánk, belustulnánk, bekényelmesednénk, de közben nem, mert nem lett több szabad időnk, meg nem lett semmi, mert még pörgősebb lett a világ, tehát abszolút így, tehát ez egy ilyen csapda, csak emiatt elkezdjük félretenni azokat a dolgokat, amit tényleg egy gyerektől, hogyha még megkérdezel, akkor az még űrhajós akar lenni, és biztos is benne. És valahogy, ahogy eltelik 10 évvel később, és akkor azt mondja, hogy mi űrhajós, hát hogy, ja, de hogy is, hát örülök, hogyha nem tudom én.
Oda nem vágysz egyébként az űrbe?
De hogy nem, abszolút. Szóval szerintem itt van a baj, de szerintem ez egy folyamat, és ez szerintem át fog váltani, csak szerintem mi most egy olyan részben vagyunk, így globál, mint emberiség, hogy annyira meglódultak ezek a dolgok, hogy vagy utol kell, hogy érjük, vagy jönnél kell egy töréspontnak, és akkor egyszerűen lesz egy felismerésünk belőle. Erre például írtó jó egy expedíció, de most akár tényleg egy ultrafutás, most 2 napja vagy 1 napja futottam az Ultra Balatont, 216 kilométer, és hát nem tudom én, 23 óra 41 perces idő, tehát 23 óra 41 percig én ott azon dolgoztam, hogy a szervezetem menjen előre, és haladjon, és fussak, és volt egy konkrét cél. Ez most egy mini cél, és viszont nagyon-nagyon sok-sok órán át csak arra fókuszáltam, hogy a légzés, a kaja, a haladás, a bármi.
Mi segít át a holtponton ilyenkor? Akkor érzed, hogy eljön. Mire gondolsz közben?
Hát ezt így az ember előbb-utóbb megtanulja, hogy mély pont igaziból nincsen, hanem vannak rosszabb helyzetek, és hogyha az ember kezelni akarja, akkor kezelni fog, és hogyha kezeli, akkor meg fog oldódni.
Akkor az abszolút fejben dől le?
Hát ez 120%-ig. Tehát nincs olyan, ami ne fejbe dőlne. Még a futásnál is, nem tudom én, most például én 100, most tudom, 50 és 190 kilométer között én borzasztó rosszul voltam, szédültem, gyomorproblémák, mind minden, ugyebár hajnal volt, kihűltem, tehát teljesen belassult a futás, tehát minden problémám volt, és akkor tudod, jó, de 40 kilométer múlva újra összeszeded magad, és akkor újra futni fogsz, és még akkor még lehet, hogy még mindig van hátra, nem tudom, hány 10 kilométer, de így ez csak időkérdés, tehát olyan probléma nincsen, vagy most a óceáni példával élve olyan vihar nincs, ami örökké tartana, hanem el fog múlni. Az a kérdés, hogy hogyan kezeljük, meg az a kérdés, hogy edződünk általa, vagy az áldozatává válunk, és az áldozatává válunk, akkor azt fogjuk magyarázni, hogy az a vihar volt, ami jó kitolt velem, mit tudom én, 1926-ban tudod, és akkor így, ja, és azóta is azt magyarázzuk, és mindenkit, hogy az összes rokonunk és az összes barátunk, hogy ja, hát vele jó kitolt az a vihar annó. De ha a másik ugyanilyen ember, ugyanabban a viharban, ugyanannyi, nem tudom, intelligenciával, mindennel, ugyanazokkal a képességekkel, iskolázottságokkal, mindennel, ő meg úgy van bekötve egy kicsit, hogy nem áldozata leszek, hanem oké, hogy tudom ezt megoldani, hogy tudom kezelni, ő meg lesz az, aki azt fogja mondani, hogy vagy nem fog mondani semmit, de mindenki tudni fogja, hogy ja, az a régi vihar, hát ő ott hogy talpra állt, és még segített másik 10 embernek, és azt a... Tehát ő meg pont ott lett valaki. Tehát az ilyen, ha innen nézed, akkor ezek a nehézségek, ezek mindig ilyen sorsfordítók, hogy az ember vagy lefelé elindul miatta, vagy pont fölfelé. És csak semmi más nem múlik, nem kell hozzá semmi képességet, egyszerűen csak az, hogy honnan nézem, hogy meg akarom-e oldani, vagy nem. Tehát én minél több utat csinálok, minél messzebbre megyek, minél abszurdabb emberekkel csinálok egy-egy expedíciót, annál inkább ezt látom, hogy ahol ő meghúzza magának a határait, oda fog elmenni, ha amennyi energiát beletesz, azt tudja majd kiszedni belőle. Tehát így a világ az így botrányosan egyszerű, csak pont nem tudom, hogy a mobilunk miatt, meg egy csomó minden miatt így azt gondoljuk, hogy szuper komplex, és nem tudom mi, de közben ez egy nagyon egyszerű, nagyon jó dolog, csak csinálni kell.
Ricsikén, mi jutott eszedbe?
Én igazából egy olyan kérdéssel zárnám szerintem így a mai beszélgetésünket, hogy mi az üzenet, amit akár a fiataloknak, akár a korunkbelieknek, akár nálunk fiatalabbaknak, akár az idősebb embereknek, átlagembereknek, sportolóknak át tudnál adni, mint motiváció, mint bármi.
Hát szerintem
mi az az üzenet?
Én kisgyerekként, én tudom, hogy rengeteg ilyen könyvet olvastam, amikor a középiskolában volt a felvétel, megkérdeztük, hogy és akkor miket olvastam, az így hamar kiderült, hogy a kötelezővel nem nagyon voltam képben, és akkor mit olvasoktál, aztán persze, nagyon sokat olvasok, és akkor mit, és kezdtem sorolni a könyveket, amit olvasok, és akkor mondták, hogy úha, hát de hát ezt a felnőttek közül is csak olyanok olvasnak ilyeneket, akik furák. Szóval így akkor fura leszek, ha ilyeneket olvasok, és végül is fura lettem biztos. Szóval így szerintem engem akkor is zavart az, hogy így olyan rövid az élet, de így belegondoltok, hogy most legjobb esetben is, ha minden flottul jön ki 90 év, tehát így miért 90, miért nem 400 év, vagy nem tudom, érted? Tehát miért nem olyan, hogy korszakokat látunk át, és élünk meg, és milyen szinten lehetne tanulni, és fejlődni, és ez a 90 év, és közben írtó gyorsan be is öregszik a szervezetünk, becsökkennek a képességünk, szóval tehát ez olyan méltatlan valahogy, úgy gondolom, így a szellemnek, aki te vagy, aki lakik abban a testedben, és akkor ilyen, és viszont, hogyha belegondolsz ebbe, hogy mennyire véges, akkor ezzel párhuzamos egyben látszik, hogy mennyire értékes. És hogyha csak így most bárki bármennyi idős, nem tudom, most legyen az 20 vagy 80, ha most végig gondolja az ember, hogy még mennyi van hátra mondjuk a 90-hez, és azt kiúznánk egy ilyen mérőszallagra, és beosztanánk rajta az egyes napokat, amik még hátra vannak, legyen az bármennyi évnyi nap, akkor is azok ilyen megszámlálható adatok lennének. Tehát a mai hétfői nap, az nem csak egy hétfő, hanem ez a mai hétfő. Tehát ez így el fog menni, és ez így baromira nem fog már visszajönni. Viszont ezzel a hétfővel totálisan tudunk hatni az összes többi, nem tudom, én legalábbis még 50 évet tervezek a következő 50 évemre, mert ha ma megcsinálom azt, amit a mai hétfőből ki lehet hozni, akkor én a legtöbbet megtettem a következő 50 évemért. Ha én ma nem teszem meg, mert úgy vagyok vele, hogy jó, ma nehéz, meg hát a holnap könnyebb lesz, vagy jövőre, mert azt mondják, akkor én várok, és bár a fejlődés meg nincsen stagnálás, hanem akkor lefele haladok igaziba. Szóval így szerintem ez a legfontosabb, hogy így telik az idő, hogy így, és ez nem azt jelenti, hogy non-stop célokon kellene és menni kell előre, mert nyilván kell lazulni, és meg bulizni, és meg aludni, és meg minden, de amikor viszont van egy-egy pont, ami egy alkalom arra, hogy valamit létrehozzunk, bármi is az, akkor az nagyon fontos, hogy csináljuk. Tehát az, szerintem azért van két kezünk, lábunk, nem tudom, minden, hogy menjünk és csináljuk. És ha valaki el akar menni a világ végére, és ott meg akarja nézni, akkor cipő fel, és menjen, nézze meg.
Még kettő rövid kérdésem lenne így az adás végére, és akkor tényleg ezzel le is zárjuk a mai beszélgetést. Nagyon szívesen beszélgetnék, még megmondom őszintén, mert szerintem lenne még miről bőven. Említsük meg, hogy januárban volt egy expedíció, ugye? Megpróbáltál szup vagy szup teszka? Mi a helyet?
Szápnak ismerem.
Én száphozom a tőlünk nyugatra, de Magyarországon inkább a szup az elterjedt.
Akkor maradjunk a szápnál az eredeti megnevezésnél. Megpróbáltad ugye így is átkelni az Atlanti óceánt.
Igen.
Nem sikerült, ugye, mint tudjuk, illetve a kedves hallgatók közül is tudják, de ha nem, akkor elmondjuk, hogy hát elég nehéz helyzetbe is kerültek, ki kellett téged ugye menteni, jelenleg is ugye a hajód még valahol az óceán közepén van, és hát most a legutóbbi információk szerint akár fél év múlva mondjuk partot ér, hát ha jól tudom. Hiszen hát, a nyomkövető rajta van.
Igen, viszont a nyomkövető 42%-os töltöttségnél megszüntette a jeladás, szóval így... Szóval vagy átment rajta egy tanker, és akkor az már nincs ott, vagy valaki kipecázta, és éppen nem akarja visszaadni, vagy a nyomkövető mentőnkre mind a három.
Akkor innen is kérjük, hogy legyen kedves Gábornak visszaszolgáltatni azt a nyomkövetőt.
Igen. Szóval mind a háromra kb. 0,0001 esély van, de valami megtörtént, tehát valamelyik. Mindesetben nem tudjuk, hogy hol van, megszakadt vele a kapcsolat, indult volna érte egy hajó, és megszakadt vele a kapcsolat. Úgyhogy igen, nekem volt egy ilyen utam, ez lett volna a
hetet. És ezt tervezed is folytatni?
Így van, én azt mindenképp meg fogom csinálni.
December vagy január környéken most ugye a legutóbbi információk szerint, de ezt nyilván.
Igen, itt a szezon, itt a téli szezon, tehát így novembertől mondjuk február végéig, és most leginkább úgy néz ki, hogy ennek a következő szezonban lesz realitása. Igen, nekem ez az első ilyen igazi nagy kudarc, tehát ami ország
pont ezt akartam
előtt,
kérdezni, igazi, ugye ráadásul egy Facebook bejegyzésben ugye őszintén vallottál is erről, hogy ez neked egy nagyon-nagyon komoly kudarc,
hát ez
hogy abt fel kellett adni.
Hát persze, hát egyrészt nagyon sokat dolgozol vele, építesz egy hajót hozzá, nagyon sok energia van, a környezetettől nagyon sok energiát elveszel, hogy te ezt csinálod.
Viseled még a nyomait?
Nem, szerintem sikerült megoldani, ugyanis úgy vagyok vele, hogy igaziból ez egy nagy tanulság, tehát írtósokat tanultam belőle, írtó nagy mázlim is volt, ha innen nézzük, hogy még itt vagyok, de én úgy kezelem ezt az egészet, hogy ugyebár nekem ez volt, ami látványos kudarc így elől, de azért volt nagyon sok olyan dolog, ami nem jött össze elsőre, tehát bár amikor valaki így megy így a pályáján, akkor azt hiszük, hogy neki mindig minden összejön, de ez nagyon nem így van, ugyanúgy nagyon sokszor nem jön össze egy csomó minden, csak az ember újra nekiáll és kijavítja, és akkor mindenki arra emlékszik, hogy ilyen összejött. Szóval igaziból ennek az egésznek szerintem a üzenete, a hasznosítható része, meg én ezt abszolút innen nézem, hogy nem az a baj, hogyha az ember neki megy egy akkora dolognak, amit nem sikerül elsőre átugrania. Tehát nem az a baj, hogyha padlót fogsz, letérdelsz, érted? Hanem az a lényeg, hogy te föl akarjál állni, föl is álljál, és tovább menjél. Tehát szerintem ez a leges-leges legfontosabb rész, és ez megtörténik, hogy te fölállsz, és továbbmész, és újra, és megcsinálod, akkor nincsen kudarc, akkor az egy tanulság volt, egy nagyon-nagyon nagy tanulás, ami elkerülhetetlen volt, úgyhogy bizonyos szempontból, legalábbis én innen nézem, úgyhogy én most emiatt nem vagyok így a padlón, mondjuk így, és nem az van, hogy nyalogatom a sebemet, és azt mondom, hogy jaj, az óceánon hideg volt, és nagyok voltak a hullámok, és a fene gondolta, hanem azt mondom, hogy ha egy kicsit nagyobbat álmodtam, mint ami így elsőre, amilyen szinten voltam, és újra neki kell menni. De hogy más nem mondjak, volt nekem pont, hogy itt az Ultra Balaton kapcsán, hogy nem tudom én, három éve volt egy feladásom ugyanígy, az lett volna talán a harmadik vagy negyedik Ultra Balatonom, amit így egyénibe teljesítek, és akkor így úgy gondoltam, hogy már mit nekem, csak lemegyek hétvégén, körülfutom a Balatont, azt ennyi, és akkor persze, hogy fejre is álltam, 176 kilométernél lesérültem, és akkor levettem a rajtszámot, és akkor föladtam, de hát ugyebár az ultrázásnak a nagyjából 40% szokott beérni a célba, tehát már annyira komplex az egész. Szóval ez nem egy biztos dolog, hogy neked sikerül, viszont annyira nem tudtam ezzel mit csinálni, hogy nekem föl kellett adni, hogy a következő hétvégén fogtam magam, és visszamentem, és akkor szintidőn belül, nyilván nem versenykörülmények között, de teljesítettem a kört, a kihívást, és ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy belül tudod helyre tudjam tenni, mert ez meg olyan, mint egy ilyen finom mérleg, így az ember pakolgatja rá a sikereit az egyik tálkába, a másikban pakolgatod a kudarcaidat, az összeset, a kicsit is, meg a nagyot is, és nagyon-nagyon fontos, hogy a sikereid legyenek följebb, mert amikor neki fogsz egy újabb projektnek, bármi legyen is az, akármi, akkor abból fogsz erőt meríteni, hogy tuti összejön, vagy jaj, hát nekem nem nagyon szoktak összejönni a dolgok, és akkor nem fog összejönni. Vagy azt mondta, hogy igen, de nekem még az is össze fog jönni, ami elsőre nem jön össze, mert akkor újra neki megyek, addig megyek neki, amíg nem jön össze. Úgyhogy ha innen nézzük, akkor ez egy kezelhető dolog, de nyilván nagy pofon volt ez nekem.
Utolsó, záró kérdés rövid válaszsal, 1-től 10-es skálán. Így 40 éves fejjel mennyire vagy elégedett azzal, amit eddig elértél az életben?
Hát az a teljesen...
Abszolút 10-es?
10-ből 10, abszolút. Abszolút. Tehát én, hogyha most így, nem tudom. Tehát szerintem az egy mércé az embernek, hogy mennyire járja a saját útját, hogyha ha bárkit tudsz találni a világon, akivel cserélnél, csak egy órára is, akárkit a világon, akkor baromira nem vagy a helyeden. Ha azt mondod, hogy biztos nem cserélnék senkivel, mert még akkor is a nehéz helyzetben vagy, mert ez az én nehézségem, ebből én fogok fejlődni, ez azért van, hogy én jobb legyek, akkor nagyon jó úton vagy.
Akkor nincs is hiányérzeted?
Nincs, abszolút nincs. Tehát én úgy gondolom, hogy ez itt teljesen oké. Van egy csomó olyan dolog, ami technikailag tudom, hogy ja, hát itt is lehetett volna javítani, meg ott is, de így most így mondjuk visszanézek a tényleg így a elmúlt 40 évre, ez ilyen fura kimondani ezt, ez teljesen tudod, én 28-nak érzem magam kb., akkor én azt mondom, hogy ez így azt a... Tehát, hogyha nem tudom, 10 éves gyerekkori énemnek azt mondják, hogy na, ez lesz a következő 30, akkor azt mondom, hogy király,
bátran csak jön bele.
Bátran így van, így van.
Hú, hát én nagyon szívesen beszélgetnék, még megmondom őszintén tovább, de sajnos lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Bármihez, amiben belefogsz a következő időszakban, nagyon sok sikert kívánunk, és figyelemmel fogjuk követni a pályafutásodat úgy, ahogy eddig is. Ricsikém?
Hát csatlakozok Levihez.
Nehéz megszólalni ennyi értékes gondolat
igen,
után.
Igen. Ez egy nagyon velős adás volt, az igazság.
Figyelj, ez egy ilyen műsor, ezt tudjuk jól.
Hát ez az a műsor.
Ez egy műsor, tehát így nagy jó.
Ez a nagybetű műsor.
Igen. Nagyon
hát
szépen köszönjük.
Én is köszönöm, srácok, nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük. Jövő héten folytatjuk.
Így van.
Mert jövő héten folytatjuk.
Igen, és elképzelhető, hogy egyébként a protokollról, illetve a viselkedési etiketről lesz szó, úgyhogy Ricsikém készülj fel, mert aki érkezik hozzánk, bizony.
Várjál, már jövő héten más témánk van.
Mi? Amerikai futball?
Jövő héten amerikai futball.
Hát majd eldöntjük, még ezt leboxoljuk.
Hát szerintem legyen jövő héten egy kis
legyen
amerikai
legyen
futball.
Legyen egy lazaság, jó. Legyen.
Kicsit lazuljuk legyen. Le a mai után, utána mehetünk.
Utána majd szépen megmondják neked, hogy nem viselkedsz rendesen.
Júj.
Mondom, ezt tényleg.
Pont ő mondja. A legnagyobb, na mindegy, nem is tudom mi. Na hát, kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet, jövő héten folytatjuk, addig is kövessetek minket a Facebookon, Instagramon, TikTokon, a weboldalunkon, TikTokra kéne fölvenni a videókat, na mindegy, az már az én saram, kint lesz, esküször.
Igen, most már valamit kéne csinálnod
lesz,
is lesz.
Kérek 3 napot, vagy egy hetet, és kint lesznek a adásnak a promói és a részletei, a legérdekesebb pillanatokból is hamarosan összevágunk valamit. Egy szó, mint 100. Egy hét múlva újra találkozunk itt az online térben. Vigyázzatok magatokra, jó pihenés, és aki pedig a hét elején hallgatja az adást, kellemes hetet kívánunk, aki a hét közepén, annak kitartást, nincs sok hátra, aki pedig a hétvégén, annak pedig jó hétvégét. Sziasztok!
Sziasztok!